Köszönöm szépen, és további szép napot kívánok önnek.
Én is köszönöm, viszonthallásra.
Viszonthallásra. Nem fejezzük be az űr témát, hiszen a hírek után arról beszélgetünk majd, hogy a magyar űripar vajon milyen helyzetben lesz. Egy olyan cégnek a vezetőjével beszélgetünk, amely partner a magyar űrklaszterben, mert hogy ilyen is van, bizony. Rövidesen jönnek a hírek, utána pedig folytatjuk az űr témát ezúttal a Földön.
Következnek a Klubrádió hírei.
13:30, jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Változott a kormány álláspontja, már készek lennének felvenni a legszigorúbb kontrollt jelentő készenléti IMF hitelt is. Felegi Tamás azután szólalt meg egy váratlanul bejelentett sajtótájékoztatón, hogy reggel újabb mélypontokra süllyedt a forint árfolyama. A tárgyalásokért felelős miniszter közölte ugyanakkor, hogy nem hajlandó kell fogadni bármilyen feltételt a tárgyalásokon. Nem kér az LMP-s Karácsony Gergely a kormány által kezdeményezett közkegyelemből, és továbbra is vállalja a felelősséget a december 23-ai demonstráción való részvételért. A kormány szóvivő reggel jelentette be. Méltányosnak tartják, hogy azok, akik részt vettek az országház körüli akciókban, és büntetőeljárás indult ellenük, részesüljenek közkegyelemben. Újabb uniós eljárás indulhat Magyarország ellen az adatvédelmi biztosi poszt megszüntetése miatt. Az Origo információi szerint kötelezettségszegési eljárást készít elő az Európai Bizottság. José Manuel Barroso elnök több forrás szerint azt kérte munkatársaitól, tartsák erős nyomás alatt a magyar kormányt. A korábban kifogásolt jegybank és stabilitási törvény mellett az új alaptörvényt és a sarkalatos jogszabályokat is vizsgálhatja a brüsszeli testület. Folytatódik a borús kellemetlen idő, az ország északi felén mérsékelt csapadék, többnyire eső is esik, de főként a hegyek között havazás is előfordulhat. A levegő 6 fok köré melegedett. Pénteken, a hétvégén és hétfőn is erősen szeles, de viszonylag magas hőmérsékletű idő várható. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 2 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények, vélemények. Ami a héten említésre méltó. Riportok, interjúk, elemzések. Hetes stúdió, délután 3-kor, szombaton a Klubrádióban. Többet észszel. Tovább keressük a lehetőségeket.
Bye.
a hírek, és persze Madonna felvétele előtt arról beszélgettünk, hogy milyen fontosak is az űripari tevékenységek, ezt pedig azzal illusztráltuk, hogy a Stratolaunch Systems projektjéről beszéltünk, egy hatalmas repülőgépről, amellyel a stratoszféra környékéről lehet majd útjára bocsátani a különféle űreszközöket, de az adás beharangozójában azt is elmondtam, hogy megnézzük azt, hogy mi magyarok hogyan tudunk részt venni, hogyan tudunk bekapcsolódni a nemzetközi űrvérkeringésbe. Említettem azt is, hogy létezik Magyarországon űrklaszter is, és egy olyan cég vezetőjével beszélgetek most rövidesen, amely cég partner ebben az űrklaszterben. Bárci Tamás van a vonalban, az Admatis Kft. Ügyvezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Bevallom, nekem azért egy picit futurisztikusan hangzott, amikor először hallottam, hogy Magyarországon létezik űrklaszter. Egyedül vagyok ezzel a megdöbbenéssel?
Hát igen, azért lehet ez talán, mert picikék vagyunk. Tehát, hogyha a magyar nemzeti összterméket nézzük, vagy a Magyarország profilt, akkor ez igazából szignifikánsan nem jelenik meg. Ennek több oka is van. Nemzetközi szinten ez egy hatalmas nagyiparág. Sok-sok milliárd eurót költenek rá évente, hogy ezt fenntartsák, és folyamatosan fejlesszék. Ez jelenti az igazi high-tech ipart a nemzetközi életben. És Magyarország, hát mondjuk úgy, hogy gyerekcipőben jár, vagy még abban sem, és mi is azon dolgozunk, hogy próbáljunk minél nagyobb arányban részt venni ebben.
Mert hogy itt nem lehet rá eleget költeni?
Hát költeni bármire lehet, bármennyit, ide bekerülni.
Mert hogy nem tudunk költeni rá, azért van Magyarországon gyerekcipőben?
Hát egy állami szerepvállalásra is szükség lenne. Tehát ez úgy néz ki, hogy Európában az Európai űrügynökség, az ESA koordinálja az űrtevékenységnek a jelentős részét, és ez úgy működik nagyjából, mint az Európai Unió, hogy országok lehetnek a tagjai, és Magyarország jelenleg még nem tagja, számos ország tagja. A keleti blokkból a úgynevezett TEX programhoz Magyarország elsőként csatlakozott, ami mondjuk úgy, hogy az előszobája az ESA-nak, egy ilyen félig tag, félig nem tag verzió. Ez most jövőre le fog járni, el kellene dönteni, hogy belépünk, vagy nem lépünk. A csehek például már beléptek, a románok már például beléptek, és ez teljesen logikusan következik, hogy aki teljes jogú tag, az sokkal több lehetőséggel rendelkezik, sokkal több programba tud részt venni, sokkal több pénzt tud lehívni, sokkal több kapcsolatot tud építeni, mint aki a pályán kívülről próbál bekiabálni.
Azt említette, hogy a csehek és a románok benne vannak ebben a programban. Nagyon előttünk járnak? Ez azt is jelentheti?
Én azt gondolom, hogy nem. Tehát azt látni kell, hogy természetesen Nyugat-Európában bizonyos országok, a németek, angolok, franciák kiemelkedő eredményeket tudnak felmutatni, mind állami szinten, mind pedig a magánszinten. Tehát sok-sok magáncég, multicég, kisebb-nagyobb vállalkozás dolgozik az űriparban, és Magyarországon gyakorlatilag ezeknek a száma elenyésző, és akik pedig dolgoznak benne, azoknak is az árbevételük nem 100%-a származik innen, hanem ezt is csinálják. Nagyon-nagyon nehéz bekapcsolódni ide, mert nagyon-nagyon magasak a minőségi elvárások. Azt talán sokan hallgatták, vagy tudják a rádióhallgatók közül is, hogy mondjuk az autóipari beszállítóvá válni az milyen nehéz. Hát onnan egy nagyságrendel nehezebb repülőgépipari beszállítónak válni.
És még egy nagyságrendel nehezebb nagyobb, így van.
Úgyhogy tehát nagyon-nagyon nehéz bekerülni ebbe az elit klubba. Gyakorlatilag a referencia az, ami számít. Csak a minőség számít, csak az, hogy amit az ember leszámít, az a termék, vagy szoftver, vagy esetleg szolgáltatás, az hibátlan legyen, tökéletes legyen, sok évig működjön, és összhangban legyen maga a termék is, és annak a dokumentációja a nemzetközi szabványok. Az, hogy ez mennyibe kerül, mennyi idő alatt szállítja le az ember, az nem annyira lényeges, érdekes módon ebben az iparban.
Ha tudjuk teljesíteni ezeket a minőségi elvárásokat, amiről beszélt is az előbb, melyek azok a részek, amikbe mi be tudunk csatlakozni? Gondolom nem az űrjármű összeszerelése lesz az, ami Magyarországon elsősorban meghatározó.
Mi azt gondoljuk, hogyha itt most a klaszter nevében beszélek, a Magyar Űripari Klaszter nevében, hogy nem szabad egybe fölfalni az elefántot. Tehát apró kis alkatrészeknek a beszállításával tudnánk megjelenni a piacon. A Cluster egyébként ezt végzi is, tehát nekünk van egy referencia projektünk, a Atriumnak, az európai legnagyobb űripari cégnek mi szállítunk be a Sentinel-2 műholdhoz több mint 100 alkatrészt. Ezek mondjuk úgy, hogy egyszerű alkatrészek, de egyrészt több száz darabot kell belőle megtervezni, legyártatni, felületkezelni, tesztelni, minősíteni, tisztítani, leszállítani, dokumentálni. És ez az első lépés. Hogyha ez jól sikerül ez a projekt, ennek mondjuk úgy, hogy a 70%-ánál tartunk, már több alkatrészünk elment, átlöttek, elégedettek vele, még sokat le kell szállítanunk, akkor talán ez lehet egy belépőjegy ahhoz, hogy további megrendeléseket kapjunk innen. De ha Magyarország ISA tag lenne, ez az Európai Ügynökségnek a tagja lenne, akkor sokkal-sokkal több lehetőség nyílna meg, hiszen van egy területi visszaosztási rendszer ennek a szervezetnek, ami azt jelenti, hogy ha Magyarország befizeti a tagdíjat, akkor annak kb. Több mint 95%-át vissza kellene juttatni Magyarországra. A magyar vállalkozásokhoz, nem egyetemeknek, itt nem kutatásról beszélünk, hanem iparról beszélünk.
Ez jó is, hogy említi itt a kutatás és az ipar közti különbséget. Hogyan lehetne ezt megvilágítani?
Én többféle módon össze lehet mérni. Magyarország az űrkutatás tekintetében már az asztalra letett kiemelkedő dolgokat az elmúlt évtizedekben. Sok programban részt vettünk, sok eredményt elértünk, de ezeknek a kutatási tevékenységeknek a fő jellemzője, hogy ezek állami pénzbe kerülnek. Tehát ez azt jelenti, hogy a magyar adófizető pénzén magyarországi valamilyen kutatócsoport kifejleszt valamit, alkatrész, szoftvert, ezt, és ezt egy nemzetközi együttműködésben ő odaadja a nemzetközi partnernek, és így együtt érnek el sikereket. Az űrkutatás az pedig mondjuk úgy, hogy az emberiség tudásbázisát hivatott bővíteni, hogy mi van a légkörbe, egy másik üstökösön, elméleti kérdések megválaszolásával foglalkozik elsősorban. Az űripar az pedig mondjuk úgy, hogy ennek a kiszolgálása lenne, valakinek meg kell csinálni a hordozórakétát, valakinek meg kell csinálni magát a szatellitet, a földi átjátszó állomásokat, azokat a képeknek a feldolgozását, amit a szatellitek készítenek, azt emészhető formába a nagy közönség számára hozzáférhetővé kell tenni. Tehát mondjuk úgy, hogy kézzel fogható mérnöki tevékenységeket kell csinálni. És egyébként az űripar az, hogyha mondjuk euró dimenzióban beszélünk, az sokkal-sokkal jelentősebb, mint az űrkutatás. Most jelenleg a fejünk fölött több mint 4000 műhold van. Ezeket valakik megcsinálták, ezeket valakik kifejlesztették, és egy műholdon sok évig dolgoznak, sok ezer ember dolgozik rajta, és sok-sok millió eurót költenek rá, és ebbe a projektbe kellene valahogy a magyaroknak beszállni.
Hány partner tömörít most a Cluster nagyságrendileg?
Nagyságrendileg olyan 30 vállalkozás a tagja. Mi igyekszünk vállalkozásokat megnyerni az ügybe, hogy lépjenek be hozzánk, hiszen itt űriparról van szó, itt mondjuk úgy, hogy határidőre minőséget adott pénzért meg kell csinálni. Gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy a Admatis Kft., aminek én az ügyvezetője vagyok, ő ennek a műhold projektnek a fővállalkozója, és mi körülbelül 30, nem is szeretem azt mondani, hogy alvállalkozóval, inkább partnerrel dolgozunk, akik hajlandók erőfeszítéseket tenni az irányba, hogy ez a projekt sikeres legyen. Ugyanis, ha mi keresünk valamilyen tevékenységre egy magyarországi vállalkozót, akkor egy az egyben nem találunk. Senki nem tudja megcsinálni, úgy kapásból. Mindenkinek hozzá kell tenni a saját extra tudását, idejét, technológiáját, saját fejlesztéseket kell csinálni, és akkor együtt közösen képesek vagyunk megfelelni a nemzetközi elvárásoknak. Ezért jött létre a Magyar Űripari Cluster.
Előfordul az, hogy egy cég úgy keresi meg önöket, hogy csatlakozni szeretne a Clusterhez, hogy önök nem keresték meg őket? Tehát egy fordított eljárásról van szó? Szóval úgy érzik, hogy ők ebbe be szeretnének szállni, és bele tudnának kezdeni?
Előfordul, de nem ez a jellemző. Pont azért, amit ahogy a műsort is kezdte, hogy nem igazán ismerik még ezt a terepet a magyar cégek, nem igazán tudják, hogy mi fán terem ez az egész. Természetesen van olyan jelentkező, aki azt mondja, hogy igen, őt az érdekli ez a dolog, meséljünk neki róla, hogy lehet ebbe részt venni, és minden céget végülis az érdekel, hogy hogy fogjuk megrendelést kapni, hát végülis hogy tudja apró pénzzel váltani a különböző tevékenységét. Mi mindenkinek el szoktuk mondani, mindenkit szeretettel, szívesen látunk, de ahhoz, hogy külföldről megrendelést kapjunk, ahhoz nagyon-nagyon sokat kellene dolgozni. Nagyon-nagyon jól jönne a magyar államnak egy valamilyen háttér támogatása, amit eddig nem igazán kaptunk meg. Ugyanis ez minden országban úgy működik, hogy a kezdeti lökést, a belga példa van a szemem előtt, az állam beletesz egy valamennyi pénzt, igenis ő létrehozza azokat a mintaprojekteket, amiknek a révén az adott országnak a cégei be tudnak kapcsolni a nemzetközi vérkeringésbe, és utána, hogyha ezek a cégek jók, tényleg jól teljesítenek nemzetközi szinten, akkor utána a befektetett pénznek a sokszorosát tudják visszahozni az országba megrendelések formájába. És akkor munkahelyek teremtődnek, adó fizetnek, stb.
Segítség lehet például munkahelyteremtésben az, hogy amennyire a híreket látom, az űripari centrum ingatlan beruházásai azok Miskolcon valósulnak meg?
Mi folyamatosan pályázunk az új Széchenyi tervben is, meg minden kormány által kiírt pályázatokon is. Több pályázatot nyertünk, mindegyiknek a lebonyolítása az akadozik. Amit ön említett, ez a Magyar Űripari Centrumnak a létrehozása. Ez egy ilyen kombinált mikrohiteles gopos pályázat, amit elnyertünk. Hát kb. Egy éve zajlik, ez egy nagyon egyszerű pályázat, mert egy darab ingatlant veszünk. Egy tulajdonosa volt, egy tulajdonosa lett. Szeptemberben megtörtént az adásvétel, azóta egy fillért se láttunk az egészből. Tehát elvileg vannak ilyen programok, amiken lehet nyerni. Néha van olyan érzés az embernek, hogy több munkát kell beletenni, mint amennyi az egészből kijöhet, de természetesen mi indulunk ilyenen. Indultunk egy olyan pályázaton is, ahol pont ezeknek a technológiáknak a kifejlesztése lett volna a cél, az űripari technológiáknak, hogy igenis rendelkezésre álljanak azok a berendezések, leírások, gépek, tudások, amikkel olyan alkatrészeket lehet csinálni, ami a nemzetközi piacon meg tud jelenni, ezt mondjuk úgy, hogy elutasították pont most a napokban.
Hát remélem, hogy kedvező fordulatokat fognak venni majd a történetek a jövőbe, és a jövőbeni pályázatokat majd kedvezően fogják elbírálni, és önök is, illetve mi magyarok is be tudunk így csatlakozni a magyar nemzetközi űripar vérkeringésébe. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és megosztotta ezeket az információkat, még ha nem is volt túl pozitív a végkicsengése.
Köszönöm a megkeresést.
Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Bárci Tamással beszélgettünk, az Admatis Kft. Ügyvezetőjével. Ez a cég egyébként tagja a Magyar űrklaszternek. Rövidesen folytatjuk az adást, ezúttal viszont már nem tárgyakat reptetünk a levegőben, hanem igenis húsvér lényeket, méghozzá madarakat, és megnézzük, hogy miért lett az egerészőjv a széncinege utódja. Rövid reklám következik, maradjanak velünk.
Klubrádió. A szabadadó.
Reklám.
Hadd szóljon! Megjelent a Hadd szóljon koncert CD-n. A zene és a Klubrádió közös ünnepén együtt lépett fel a Kes, Kulka János, Habos Gyula, Bíró Eszter és Hodó, Ródi János, Cipő, a Kabaré Akusztik, Tés László, Gerendás Péter, a Padödő, Somló Tamás, valamint Takács Eszter. Hadd szóljon! A júniusi nagysikerű hangverseny legszebb 14 dala van a frissen megjelent lemezen.
Ha én rúzsa volnék...
Megrendelhető a marketing@klubradio.hu e-mail címen. Megvásárolható a Klubrádióban, 3. kerület Bokorutca 135, a Lángtéka könyvesboltban 13. kerület Pozsonyi út 5, a Toldi Ferenc könyvesboltban 1. kerület Főutca 40, és az Örkény István könyvesboltban 13. kerület Szent István körút 26 számon.
Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szépen.
Megjelent a Hadd szóljon koncert CD-n. Ára 2490 forint. A lemez támogatottja a Klubrádió.
Reklám hangzott el. Többet észre. Tovább keressük a lehetőségeket.
Az adás elején azt mondtam, hogy az egerészőjv az új széncinege, már ami azt jelenti, hogy az idén a 2012-es év madara az egerészőjv lett. Jól tudom, ezt üdvözlöm a vonalban Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, és igen, nagyon jól mondta, valóban az egerészőjv az idei év széncinegéje, és nem csak azért, amiért... Az első pillanatásra az nyilvánvaló, hogy az év madara, hanem remélem majd szó kell arról is, hogy miért hasonlít, miben hasonlít ez a két faj egymáshoz. Még.
Hát akkor szerintem rögtön kezdjük is ezzel, hogy miben hasonlít ez a két faj egymásra.
Hát abban, hogy az agrár gazdálkodóknak és rajtuk keresztül az egész ország népgazdaságának elképesztő, nagyon sok 10, akár 100 millió forintos hasznot hajt, olyannyira, hogy mind a két faj esetében az Európai Unió agrártámogatási rendszere a gazdákat ösztönzi darab alapú támogatással, tehát pénzt kapnak azért a gazdák, hogyha mondjuk a széncinegére gondolva mesterséges madárodukat tesznek ki az ültetvényekre, az egerész csak többi rákcsálóírtó ragadozó madár esetében pedig, hogyha téfákat helyeznek ki a földeken, akár a gyepeken, akár a szántókon.
Tehát ilyen ezek azok, amikről ülve tudják nézni, hogy hol mozognak a poszkok meg egerek?
Igen, ez nagyon-nagyon jól elmondja, hogy hogy néz ki. Ez tényleg egy té alakú fa, körülbelül olyan csuklónyi vastagságú a függőleges hát szára, a lába ennek az eszköznek. A kereszttartó is lehet akár ilyen vastag, T-alakú fa, ami hiszem a standard méretek szerint kb. 3 méter magas, ezt kell a földekre telepíteni, és ezek a madarak gyakorlatilag ezeken kényelmesebben ülhetnek, főleg olyan helyen, olyan fátlan alföldi területeken, ahol csak repülve tudnának vadászni, ami sokkal kevésbé hatékony, és hát energiapazarlóbb is. Ezeken üldögélnek, és szó szerint megtisztítják biológiai úton mindenféle méreg, terhelés és plusz költség nélkül a földeket az agrár, ugye a terményekben kárt okozó, azokat dézsmáló kis rákcsálókban.
Nem lehet gond ilyenkor, hogyha esetleg vegyszeresen próbálnak meg védekezni a rákcsálók ellen, az aztán ugye bekerülve a táplálékláncba végén az egerészőjveket is pusztíthatja?
Lehetne ez gond, de általában a gazda nem csinálnak kettős védelmet, mert hogy sok munka és sok tehát idő, pénz, minden. Igazság szerint, és a gazdáknak is ez alapvető érdeke, hogy ne kelljen méreggel terhelni a talajt, a földet, ami ráadásul ugye nem is olcsó. És hát itt nem csak az agrárgazdálkodók érdekeiről beszélünk, hanem bizony például a vadgazdáknak, a vadgazdálkodóknak, vadásztársaságnak, fognak is ez fontos érdeke, hiszen ezt tudni kell a rákcsáló írtó vegyszerekről, hogy ezek hát nagyon gyakran nagyon szigorú és nagyon bonyolult munkát igénylő technológiai fegyelmet, nem a rákcsálókra hat elsősorban vagy kizárólag, hanem például a vadászatilag is jelentős apró vadfajokat is írthatja, úgyhogy ez ilyen szempontból ez mindenkinek, a természetvédelemnek, agrárgazdálkodóknak, mezőgazdálkodóknak közös érdeke, hogy ezt lehetőleg biológiai úton a ragadozókkal váltsuk ki.
Mennyire elterjedtek most az egerészőjvek Magyarországon? Veszélyeztetett fajról van szó?
Egyáltalán nem, a szó hagyományos értelmében, tehát ma Magyarországon az egerészőjv lett ismét a leggyakoribb ragadozó madár. Ugye körülbelül 70 éve ez nem így volt, hiszen hosszú évszakos ragadozó írtásnak köszönhetően a múlt század közepére a faj visszaszorult a számára sokkal kedvezőtlenebb, több más fajhoz hasonlóan, a számára kedvezőtlenebb zárt hegyi erdőségekbe, és a másik világháború utáni fásításoknak és fokozott ragadozó madárvédelemnek, majd arra azt értem ez alatt, hogy a lelövési tilalom bevezetésével ez a faj visszafoglalta az addigi megszokott élőhelyeit, teljesen a síkvidéki, dombvidéki, agrár gyepterületekre kell gondolni. Nagyon fontos megemlíteni, hogy az egerészőjvek nem szaporodtak túl, hiszen az egerészőjv semmiféle speciális védelemben nem részesül, csak és kizárólag lelövési tilalom védi ezt a fajt, és ma Magyarországon annyi egerészőjv él, amennyit a terület természetes úton, hogy a rákcsáló állomány el tud tartani.
Tehát lényegében egyensúlyban van akkor a populáció, hogy lehet így tekinteni rá?
Igen, hát ez onnan is tudható, hogy nem szükséges például a téli időszakban a az egerészőjéveket például etetni, így mondjuk ugyanez a magyarországi nagyvadállományról nem mondható el, hiszen elképesztő sok-sok tízezer tonnányi takarmányt kell kitenni, hogy a nagyon erősen túltartott magyarországi nagyvadállomány túlélje a telep, és emellett nyilván ezek az állatok jelentős erdőgazdasági és agrárgazdasági kárt is okoznak. Ugyanez nem mondható el a ragadozó madarainkra és így a leggyakoribb egerészőről sem.
Azt olvastam a honlapjukon az egerészőivel kapcsolatban, hogy ilyenkor télen még több egerészőiv található hazánkban, mert hogy északról is bejönnek ide.
Igen, az úgy kéne elképzelni, hogy Magyarországra is itt elsősorban mondjuk a Dunától keletre lévő, főleg tiszántúli területekre rátennénk egy olyan óriási tölcsért Európa és Ázsia térképére, aminek a lefolyója, tehát ahol összejön a két oldal, a szűkület, az Magyarországnak ezen a részén van, és gyakorlatilag egész Európából, sőt, hát gyűrűzési adatok alapján még Ázsiából, Közép-Ázsiából is érkeznek hozzánk telelni ragadozók. Itt nem csak egerészőjévekről van szó, hanem a hozzá nagyon hasonló tőlünk északabbra költő gatyásőjévről, pusztaiőjévről, és hát nagyon sok sas is érkezik ilyenkor Magyarországra. Hasonlóan például ugye a kormoránokhoz, sirályokhoz, vagy akár a mindenki által ismert koromfekete vetési varjúról. Tehát ilyenkor Magyarország, mondhatjuk azt is, hogy ezeknek az északi, északkeleti fajoknak mi vagyunk Afrika, mi vagyunk a telelőterület.
Hú, ez de szép volt, mi vagyunk Afrika. Jó, nekik legalábbis. Még ugye onnan indult a beszélgetés, hogy az egerészőjév az évmadara, még azt szerettem volna itt megkérdezni, csak aztán elkalandoztunk más irányba, hogy mi alapján választják ki, hogy mi legyen az évmadara?
Hát általában a természetvédelmi problémákra, hogyha egy fajnál vagy madárcsoportnál valamit ilyen kirívó állománycsökkenés vagy egyéb veszélyeztető tényező érzékelhető, akkor szoktuk azt a fajt megválasztani a következő évmadarának. A 2011-es év ilyen szempontból egy ilyen különlegesség volt, hiszen a széncinege volt, ez egy pozitív kommunikációra vezethető vissza, ugyanis a széncinege kapcsán be tudtuk mutatni azt, hogy egy nagyon civilizációs környezetben élő madárfaj, hogyha a lakosság egészen tesz érte, eteti, itatja, odukkal segíti a költését, akkor meg tud maradni városi körülmények között. Ugye az idei évmadar az egerészőév kapcsán nem mi mondtuk meg, hogy mi legyen, hanem három faj, egerészőjév, fekete rigó, vörös vércse kapcsán a lakosság szavazhatott, és hát úgy gondoljuk, hogy azért erre a fajra szavazott végül is a legtöbb ember, bár sokáig a fekete rigó vezetett, mert hogy tavaly a szavazási időszakban, ugye február-május között, hát pattant ki az a hír, hogy elindult egy olyan kezdeményezés a vadászok egy részéről, hogy vadászható legyen egy csomó eddig védett madárfaj, ragadozó madárfaj és emlősfaj is, köztük az egerészőjév is.
Hát bízunk benne, hogy nem nagyon fog változni a helyzet, és továbbra is egy stabil állománnyal találkozhatunk, ha járunk elünk az országban. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és megosztotta ezeket.
Én is köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
További szép napot kívánok. Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársával beszélgettünk arról, hogy 2012 az egerészőjév védelmének éve, mert úgy látszik nem tudok beszélni, és az is kiderült, hogy ezeknek a ragadozó madaraknak mi vagyunk Afrika, tehát ha ki mennek a hideg utcára, gondoljanak erre, hogy van ahol még hidegebb van ennél. Ennyi fért a mai többetésszelbe, én köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet, a munkámat Rózsa Hegyi Gábor segítette az üvegfal túloldalán. Ha valamiről lemaradtak, akkor a www.clubradio.hu oldalon egy hétig szokás szerint még az archívumot újra meghallgathatják. Legközelebb egy hét múlva fogunk találkozni. Én Zsíros László Róbert voltam. Legyen szép napjuk, és jó hétvégéjük!